Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk Isten tiszteletünkön. Hálásak vagyunk, hogy nálad nyugodhat meg lelkünk. De azért is könyörgünk, amiért énekelve imádkoztunk, hogy indítsd fel a mi lelkünket, szívünket, szánkat a te dicséretedre, a neked való engedelmességre. Köszönjük neked, Urunk, hogy a vasárnap a mi számunkra a nyugodalom napja, a megpihenés napja, és ezzel együtt a feltöltekezés, a lelki megerősödés alkalma. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy elcsendesedhetünk most is, és szeretnénk, ha nem lenne hiába való az együttlétünk. Nem is emberekben, még nem is a lelkipásztorban. Te benned bízunk, Urunk, és téged kérünk, hogy szent lelked által jöjj közénk, és te légy az, aki szólsz hozzánk, aki utat mutatsz, aki éppen azt az üzenetet tárod a mi szemeink elé, amire szükségünk van. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik tudjuk, hogy betegek, elesettek, akik hiányt, fájdalmat, nyomorúságot szenvednek az ő életükben. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, vigasztald, bátorítsd őket. Különösen könyörgünk hittestvéreinkért, a gyülekezet tagjaiért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Légy, Urunk, őriző és megtartó pásztoruk. És imádkozunk önmagunkért, akik egybe gyülekeztünk, hogy hadd legyen valóban a te tiszteletedre ez a néhány perc, amit együtt töltünk. Hallgass meg, Urunk, és légy közöttünk Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. részének 27-től 30-ig terjedő verseiből. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz. Kedves testvérek, körülbelül 12 esztendő telt el az első pünköst óta, a jeruzsálemi gyülekezet megalakulása óta, addig, amiről a mai napra rendelt új szövetség íge szakaszban az imént hallhattunk. Mi csak néhány hete olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, de mégis újra és újra megdöbbent bennünket az a dinamizmus, erő, az a változás, amit Isten kimunkált a Szentlélek által az első keresztényekben. Pünköstkor, mint azt jól tudjuk, megalakult az első gyülekezet, azonnal 3000 fővel. Aztán olvassuk róla, hogy rendkívül gyorsan növekedett. Ezzel együtt persze megjelentek az első problémák is. A szeretett szolgálat kérdésessé vált a gyülekezetben. Viszályok, feszültségek jöttek létre, mert úgy érezték némelyek, hogy nem úgy kezelik őket, mint másokat. Ennek nyomán döntöttek úgy, Isten igéjére alapozva, Isten lelke által vezetve az apostolok, hogy nem lenne az helyes, ha ők maguk lennének, akik ezzel törődnek csak, hiszen számukra az ige szolgálata adatott, és ezért választottak 7 diakónust. Ők végezték később a szeretett szolgálatot, innen is van a mi idegen szavunk erre, diakónia. Jézus mennybe menetele előtt azt kérte, hogy a tanítványok várják meg a Szentlélek kitöltését, majd legyenek tanúi szerte a világban. Ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, azt látjuk, hogy részben engedelmeskedtek csak a tanítványok. Valóban ott maradtak Jeruzsálemben, megvárták a Szentlélek kitöltetését, létrejött az első gyülekezet, de úgy érezték, hogy annyira sok a feladat, hogy Jézus parancsának második feléről egy kicsit megfeledkeztek, és ott maradtak Jeruzsálemben. Nem indultak el, hogy hirdessék szerte a világon az evangéliumot, hanem helyben voltak és pásztorolták a gyülekezetet, pedig egészen mást jelent a pásztorlás, és mást jelent a misszió végzése. Nem igazán elválasztható egymástól, de máshová kerülnek a hangsúlyok. Nagyon érdekes látnunk, és ez máskor is előfordul, hogy Isten hogyan is cselekszik. Az Úr Jézus egy üldözést támaszt. Üldözést. Egy nagyon fájdalmas, egy olyan dolog, amit senki nem kíván magának, mégis ezt használja fel arra, hogy elinduljanak az apostolok végezni a munkát, a szolgálatot. Méghozzá az üldözésnek az első mártírja éppen az egyik diakónus István lesz. És aztán ennek nyomán kiterjed a keresztény üldözés, és ennek egyik vezére Saul lesz, akit majd később maga Jézus megállít, és a saját apostolává tesz. Így ennek a kicsiny, de rendkívül művelt és energiadús embernek a gyűlölet energiái az Úr kezében áldások forrásaivá válnak, és ugyanilyen fáradhatatlanul, semmit sem kímélve kezd bele az evangélium hirdetésébe. Nagyon döbbenetes ezeket így olvasni és így látni, hogy Isten mennyire különös módon tud munkálkodni, és mi mindent felhasznál. Aztán, ahogy olvastuk az igét, azt láthatjuk, hogy amerre szétszóródnak a tanítványok, a hívők az üldözés miatt, ott bizony elkezdenek beszélni Jézusról. Elkezdik hirdetni az örömhírt. Elmondják, hogy Jézus Krisztus meghalt az emberek bűneiért, és egyre másra kezdenek mindenütt megalakulni a gyülekezetek. Így jött létre az antiókiai gyülekezet is. Azt nem tudnánk egész pontosan vagy biztosan megmondani, hogy ki vagy kik voltak azok a személyek, akik leginkább hirdették ott az igét, de talán nem is ez a lényeges, hanem az, hogy a bizonyságtevők szolgálata nyomán egy nagyon erős gyülekezet formálódik. Ráadásul ezek az emberek már nem zsidók voltak, hanem pogányokból lett keresztjének. Tehát ők nem ismerték a Tórát, nem ismerték a 10 parancsolatot, nem voltak tisztában Jézus családfájával, és így tovább. Ezeknek az embereknek teljesen új volt minden, amiről hallanak. És ez nem csak ezeknek az embereknek volt új, hanem maguknak a zsidóknak is. Mert hát létrejön ez az első gyülekezet, ez az első pogány gyülekezet, ahol annyira nem tudnak ezekkel mit kezdeni, hogy rájuk is ragad egy gúnynév. Olvassuk is az igében éppen tegnap, hogy itt nevezték először őket keresztjéneknek, olyan Krisztusféléknek. És annyira mindenkit megdöbbent ez, hogy nem csak zsidók lesznek Jézus Krisztus követőivé, hogy amikor híre megy egy gyülekezet létrejöttének, és eljut ez a hír Jeruzsálembe, a jeruzsálemi apostolok mondják, meg az ott lévő vezetők, hogy hüha, mi történik itt? Mert azzal már találkoztak, hogy Kornélius századosnak a szívét is megnyitotta az Úr, Pétert is tanította eközben, erről is nem régen olvastunk a bibliaolvasó vezérfonal szerint, de talán úgy gondolták, hogy ez egy egyszeri eset. De az, hogy kiderül, hogy tőlük jó messzire, váratlanul egy nagy és erős pogánygyülekezet jön létre, az valahogy új. És akkor küldenek egy kis követséget, nézzék csak meg, mi folyik ott. Rendben van a tanítás? Ki tanítja őket egyáltalán? Igazi evangéliumot hisznek? Tényleg Jézusban hisznek? Vagy úgy vannak, mint ma, nagyon sokan, hogy hát hiszek én Istenben a magam módján, ugye ezt ismerjük. Vannak olyan emberek az utcán, ha megállítanánk, rengeteg ember elmondaná, hogy hát én katolikus vagyok, vagy református, és ha rákérdeznek, hogy és akkor mit hisz az örök életről, vagy a feltámadásról, erről nem is régen jelent meg egy tanulmány, akkor olyanokat mondanak, hogy hát majd újra születünk, meg ehhez hasonló, keveredik a reinkarnáció, meg az összes többi keleti vallásnak mindenféle ideológiája, és ezt akarták megtudni a jeruzsálemiek, az ősgyülekezet tagjai, hogy ott rendben vannak-e a dolgok. Kimennek, elutaznak oda, és azt látják, különösen Barnabás, ez a nagyon is kedves, együttérző, szeretetteljes ember, hogy hát itt rendben vannak a dolgok. Egészen fantasztikus, de szépen épül a gyülekezet, Erős köztük a testvéri kapcsolat, szeretik egymást, szeretik Jézust, tévtanítást nem nagyon tapasztal, legalábbis erről nem olvasunk az igében, egy nagyon szép, tiszta gyülekezet. Olyannyira fellelkesülnek ezen, hogy aztán ide is hozza Barnabás Sault, akiből majd lesz később Pál, és együtt kezdik tanítani, erősíteni ezt a gyülekezetet. És aztán azzal az érdekes helyzettel találkozunk, hogy időközben ide jönnek Jeruzsálemből próféták. Számunkra valahogy ez, hogy próféta olyan régi dolognak tűnik, hogy az Ószövetségben olvastunk Illésről, meg Elizeus prófétáról, meg tudjuk, hogy van Ézsaiás, Ezékiel próféta könyve, és így tovább, de az nekünk valahogy olyan messzi, távoli dolog. Ha pedig a jelenre gondolunk, akkor meg a szekták jutnak az eszünkbe. Ott vannak néha ilyen önjelölt próféták. Mit jelent ez? Hát a próféta azt jelentette, itt ebben az esetben is, hogy kijelenti Isten szavát. Isten igéjét, Isten üzenetét, egy konkrét, aktuális helyzetre nézve. És itt is megjöttek ezek a próféták, és hozták Isten üzenetét, és különösen Agabosz volt az, aki elmondta, hogy éhínség lesz. És ami igazán tanulságos az, hogy hogyan reagál erre az antiochiai gyülekezet. Számomra egészen megdöbbentő. Egyrészt azt láthatjuk, hogy az antiochiai gyülekezet rendkívül nyitott. Egy nyitott gyülekezet. Nem a tévtanok felé, de nyitott a Krisztus evangéliumára, nyitott volt a Jeruzsálemből érkező hitben idősebbeknek a tanítására, mint például Barnabásnak az útmutatására, és most, amikor jönnek próféták, nyitottak arra, hogy meghallják Isten igéjét. Nagyon nagy dolog, testvérek, nyitottnak lenni. Vannak, akik bezárkóznak. Azt mondják, én ezt hiszem, és ez így van, és innentől kezdve engem nem lehet semmiről sem meggyőzni. Itt van például most a pünkösd, nagyon közel van hozzánk, és hát vannak, akik azt mondják, hogy pünkösdi dolgok, mint mondjuk egy pünkösdi gyülekezetben, hogy nyelveken szólás, Istentől való kijelentés, prófétálás, hú, hát az bűn, hát az nem szép dolog, az biztos valami tisztátalan. Pedig ez nem így van. Az egy másik dolog, hogy kellő bölcsességgel kell mindezt fogadni. De nagyon sok történelmi felekezet úgy van ezzel, hogy, ahogy az egyik kedves professzorom mondta, kidobja a gyereket a fürdővízzel együtt. Nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni, hagyjanak nekünk ilyenekkel békét. Az egyik biblia körben, az utóbbi hetekben pünkösdre készülve éppen a Szentlélek munkálkodásával foglalkozunk, és ott mondta az egyik résztvevő, hogy ő ahhoz tudná ezt hasonlítani, minthogyha lenne egy Ferrarink, és betennénk egyesbe, és így zúgatnánk az autót. Ha jól odalépünk neki, még 70-ig is kibír pörögni, még talán 80-nal is lehet vele menni az első sebességi fokozatban. De lehet, hogy egy 20 éves Suzuki el fog mellettünk menni az autópályán. Emésztjük az üzemanyagot, fogy a benzin, és alig haladunk, pedig van erő, de nincs kihasználva. Kellene váltani sebességet. Második, harmadik, negyedik, ötödik, még hatodik fokozat is lenne. Mi meg csak egyesbe kínlódunk. Nagyon sok történelmi felekezet így van. Isten lelkét lezárják. Nincs meg a nyitottság. Ez minket nem érdekel. Mi ezzel nem akarunk foglalkozni. Ettől még a Ferrarival lehet menni. Csak azok a képességek, amik abba bele vannak téve, azok nincsenek kiaknázva. Így mehetnénk a 20 éves Suzukival. Nagyon fontos tehát a nyitottság, de Isten igéjének kontrollja alatt. Erről sok mindent lehetne még mondani, most nem szeretnék messzebb menni. Aki jobban nyitott, annak mindenképpen ajánlom a korintusi levelet olvasni, a 11., 12., 13., 14. fejezeteket feltétlenül, ott sok mindent tanít ezek nyomán Pál apostol a számunkra. Aztán a következő dolog, ami igazán felvillanyozó, meg bátorító a számomra, és lehet a számunkra, az az antiochiai gyülekezetben tapasztalható alázat. Nagyon nagy alázat volt bennük. Egyrészt azért, amit mondtam is, hogy megvolt bennük a nyitottság, jönnek hozzájuk Jeruzsálemből, és nem mondják, hogy hagyjatok nekünk békét, mi mindent tudunk. hanem örülnek, és azt mondják, hogy hálásak vagyunk, hogy nekünk még sok mindent elmondtok Jézusról. És ott van bennünk abban a tekintetben is az alázat, és ez már tényleg nagyon komoly, hogy hallanak egy proféciát arról, hogy ott Jeruzsálem környékén éhínség lesz, és azt mondják azonnal, akkor gyűjtsünk. Még el sem jött, még be sem következett az éhínség, csak meghallották ennek a hírét, és azt mondják, akkor cselekedjünk. És azért mondom ezt, hogy alázat van bennük, mert nem nézték le a jeruzsálemi gyülekezetet. Sok vélekedés van arról, hogy mitől is alakulhatott ki Jeruzsálemben éhínség. Egyrészt mindenképpen volt a rossz termés miatt, de vannak, akik arra is gondolnak, hogy a legelső gyülekezet annyira szerette egymást, a gyülekezeti tagok, hogy eladták mindenüket. Így írja az ige, mindenük közös volt. Eladták a földeket és minden mást, és van, aki arra gondol, hogy talán azért kezdtek el hamar éhezni, mert a tőkéjüket felélték. Eladták a földjeiket, és aztán felélték. Nem tudjuk, hogy így volt-e, de az biztos, hogy az antiochiai gyülekezet az nem lenézéssel volt az ősgyülekezet felé. Nem azt mondták, hogy hát ezek az ősgyülekezet tagjai, ezek a legelsők, ezek jönnek hozzánk tanítani, azt 12 év telt el, már éheznek? Hát ezek hagyjanak nekünk békét. Nem így álltak hozzá, hanem meghallották, hogy bajban vannak a testvérek, a nagy testvér, és azt mondták, azonnal akkor gyűjtsünk nekik, adakozzunk. Istennek hála van miből adni, és szeretjük őket, testvéreink élettek. Ez is nagyon nagy dolog. Nem azt kezdték el nézni, hogy megérdemelték-e, saját hibájukból éheznek-e majd, vagy nem. Ezzel nem foglalkoztak. Bajban vannak, és itt válnak igazán testvéri egymás számára. Pedig onnan Antiochiából csak azt a néhány embert ismerhették a jeruzsálemi gyülekezetből, akik elmentek hozzájuk látogatóba. És mégis úgy tekintettek rájuk, mint testvérekre. Ez megint fontos üzenettel bír a számunkra, mert sokszor lehet tapasztalni azt, hogy valaki elmegy egy valamilyen független, szabad keresztény gyülekezetbe, ahol egy nagyon-nagyon dinamikus, fiatalos istentiszteleten vesz részt, és néhány alkalom után úgy jelenik meg a saját otthoni gyülekezetében, hogy ilyen lenézéssel van iránta. Ó, öreg nénik, bácsik itt csocognak, meg ülnek a padban, meg éneklik ezeket az 500 éves énekeket. Ó, hát sokkal másabb már az élet. Mi aztán tudjuk. Ez egy nagy kísértés, és jó az, hogyha ebben Isten igéje vezet. Ahogy a Antiochiában a jeruzsálemi gyülekezet, az ősgyülekezet küldöttei azt tapasztalták, hogy itt minden nagyon szépen megy. Példaként lehetne állítani őket mások elé, és mégsem lettek beképzeltek, önteltek, öntörvényűek. Ugyanúgy azok, akiknek Isten nagyobb kegyelmet adott, nem arra adatott, hogy azzal másokat lenézzenek, hanem hogy mások felé szolgáljanak. Úgyhogy mindenképpen a nyitottság mellett az alázat volt egy másik fontos jellemzője az antiochiai gyülekezetnek. És amit látjuk is, ezek egymásba érnek, ezek a tulajdonságok, egymásból következnek, így jön a harmadik, a szolgálatkészség. Hogy nem is igazán olvassuk, hogy lett volna valaki, aki úgy indítja őket, hogy na testvérek, úgy gondolom méltó lenne, hogy ha adakoznánk, legyetek szívesek feliratkozni, ki az, aki tudna adni valamit, meg ehhez hasonló, hanem szívből jött, maguktól, mintha egy szívük, egy lelkük lett volna az egész gyülekezetnek, azt mondták, hogy hát szeretjük őket, és adni akarunk nekik. Szolgálatkészség volt bennük. Egyszer volt egy beszélgetésem, máshol régebben, vezetők beszélgettek egymással, és akkor mondták, hogy a munkaköri leírásba mit kell beletenni, hogy kell, kinek mit kell csinálni, és így tovább. És akkor úgy elgondolkoztam rajta, hogy mi is a munkaköri leírás. Fontos dolog, de aki számára nem szolgálat az, amit végez a munka, annak a munkaköri leírás az annak a körül írása, hogy mi az, amit csinálnom kell, és mi az, amihez én hozzá nem nyúlok. A keresztények között, a hívők között nem feltétlenül szükséges, hogy legyen ez. Ahol probléma van, ahol hiány van, ahol lehetőség van szolgálni, és nekem lehetőségem van, oda igyekszem. Nagy baj az, ha egy keresztény embert lögdösni kell, hogy menj már, csináld. Ha állandóan könyörögni kell, ha magyarázni kell, légy szíves, kezdjél már hozzá, csináld már meg. Nagyon nagy baj. Amikor állandóan feliratkozni kell, telefonálgatni kell, hívogatni kell, magyarázni kell, ó, testvérek, ott hiányzik a szolgálatkészség. Ezeknek senki nem mondta, hogy csinálni kellene. Megkapták a kijelentést, hogy éhínség lesz, és azt mondták, akkor adakozzunk, és küldjük el Barnabással meg Saullal az adományt. Testvérek, ez a rövid igeszakasz az antiochiai gyülekezetről a saját életünkre és a gyülekezetünkre nézve is jelentsen bátorítást és útmutatást, hogy legyünk ugyanolyan nyitottak, alázatosak és szolgálatkészek, mert ebben gyönyörködik az Úr, és erre adja örömmel az ő áldását. Ezeket a tulajdonságokat látjuk Jézus Krisztusnál is, a mi megváltónknál, aki tökéletesen nyitott volt az Atya akaratára, aki a legnagyobb alázattal volt az őt bántók, kigúnyolók, megverők és meggyilkolók felé, és állandó szolgálatkészségben az életével szolgált mi felénk. Ő legyen az, akire nézünk, aki bátorít, és aki elindít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked, hogy a saját és a gyülekezetünk életének minden mozzanatában is te vagy a példakép. Te vagy az, akitől megtanulhatjuk a keresztjén jellemvonások, a keresztjén élet ABC-jének első betűjét, első szavát, az alázatot. Nálad alázatosabb senki sem volt, hiszen minden hatalommal rendelkeztél mennyen és földön, és te ezzel a hatalommal egy tized másodpercig sem éltél vissza. Sehol sem büntettél, sehol sem vettél revansot a téged ért fájdalmak és méltatlanságok miatt, hanem minden alkalommal a te hatalmadat az emberek javára, gyógyítására, feltámasztására használtad. Urunk, imádkozunk hozzád, segíts bennünket abban, hogy mindaz, amit te tőled kaptunk, a szolgálatra legyen alkalmas csak, és hogy ez megvalósulhasson, mérhetetlen nagy szükségünk van a tőled való alázatra. Urunk, nagyon fájdalmas, amikor te tanítasz bennünket alázatra. Egyrészt meg is szégyenülünk előtted, másrészt pedig az alázat iskoláját kijárni, az egy nehéz tanfolyam. Kérünk téged mégis, ha erre szükségünk van, írass be, és taníts bennünket. És imádkozunk, Urunk, szolgálatkészségért is. Ne engedd, hogy bennünket lögdösni, taszigálni kelljen a te szolgálatodra, a hálából fakadó cselekvésre. Engedd meglátnunk a feladatokat, engedd meglátnunk a szolgálati lehetőségeket. Sokszor te olyan kevés dolgot kérsz a tieidtől. Azt ígérted az igében, hogy aki inni ad egy pohár vizet, már az is egy komoly és fontos szolgálat. Urunk, kérünk, hogy mutasd meg nekünk a kicsiny és nagy szolgálatokat egyaránt, és azt is mutasd meg, mi az, amit ezekből nekünk kell teljesítenünk. És imádkozunk nyitottságért is, Urunk, különösen most pünkösd ünnepére készülve, hogy hadd tudjuk a mi szívünket, lelkünket, elménket megnyitni előtted, és imádkozunk bátorságért, hogy a te szent lelked előtt megnyíljunk, és hogyha te nagy dolgokat akarsz véghez vinni az életünkben, amelyek első pillanatra talán szinte rémisztőek, segíts, hogy mégis nyitottak maradjunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, így áld meg az előttünk lévő hetet, különösen könyörgünk a konfirmáló fiatalokért, a jövő héten te áld meg az ő felkészülésüket, és segíts abban, hogy őszintén tudják elkötelezni magukat a te követésedre. És imádkozunk önmagunkért, szeretteinkért, családunkért, légy a mi megtartunk, és a te kegyelmedben rejtsd el minden napunkat. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.